Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Lourdi Szűzanya liturgikus emléknapja február 11-e, egyben a betegek világnapja az egyházban. Ez alkalomból a Szentatya minden évben üzenetet intéz a hívekhez. Ferenc pápa idei üzenetének témája, a remény nem csal meg, és a próbatétel idején megerősít bennünket. A Szentatya mind fogalmaz, vigasztaló szavak ezek, de kérdéseket vethetnek fel különösen azokban, akik szenvedést élnek meg, fogalmaz Ferenc pápa majd hozzáteszi. Például, hogyan maradhatunk erősek, amikor testünket súlyos, bénító betegségek sújtják, és esetleg az anyagi lehetőségeinket meghaladó kezelésekre szorulunk, vagy amikor a saját szenvedésünkön túl azok szenvedését is látjuk, akik szeretnek bennünket, mellettünk állnak, de azt élik meg, hogy nem tudnak segíteni rajtunk. Ilyen körülmények között megérezzük, hogy a sajátunknál nagyobb erőre van szükségünk. Isten segítségére szorulunk, az ő kegyelmére, az ő gondviselésére, arra az erőre, amely az ő lelkének az ajándéka. Majd Ferenc pápa arról elmélkedik üzenetében, hogy milyen módon van jelen Isten a szenvedők mellett. Az Isten jelenlétét meghatározó három szempontot fejt ki, a találkozást, az ajándékozást és a megosztást. 15 éve építjük a szabad, konzervatív és keresztény Magyarországot, amely ma a konzervatív politika laboratóriuma, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Patrióták Európáért pártcsalád csúcstalálkozóján Madridban. Mi vagyunk azok, akik megvédtük magunkat a migrációtól, fogalmazott. Hangsúlyozta, Magyarországon keresztül nem jut be egyetlen illegális migráns Európába. Az engedély nélküli határátlépés bűncselekmény. Migrációban Magyarországon nincs kompromisszum, jelentette ki, hozzátette. Ennek eredményeként a migránsok száma Magyarországon zéró. Orbán Viktor kiemelte, mi a bevándorlók helyett a saját magyar családjainkat támogatjuk. Beszámolt arról is, hogy a kormány Magyarországon kitiltotta a gender propagandát az iskolából, beleírták az alkotmányba, hogy minden állami szerv kötelessége védeni a keresztény kultúrát, valamint, hogy az anya nő, az apa férfi. Az eredményeket sorolva kiemelte, felszámolták a munkanélküliséget, és Magyarországon Európa legalacsonyabb adóját fizetik a cégek. Mindezekért a globalista elit persze gyűlöl bennünket, a brüsszeli bürokraták, az amerikai demokraták és a soros hálózat hajtóvadászatot indított ellenünk, jelentette ki Orbán Viktor Madridban. A családokban van az ország és a nemzet jövője. Nekik köszönhetően újul meg az élet mindenhol, ahol magyar emberek élnek, mondta az országgyűlés elnöke az Országházban a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének 11. családi napján. Kövér László, aki a rendezvény fővédnöke is úgy fogalmazott, a családoknak köszönhetően léphet színre egy új nemzedék, amely egyszer majd ezt az országot és nemzetet, annak gazdaságát, kultúráját és teljes örökségét a vállain hordozza, gyarapítja és tovább hagyományozza az ő utódaikra. A családok nem csak az egymás iránti szeretet, hanem a hazaszeretet bölcsői is, ahol a jövő mindig a lehető legnagyobb érzelmi biztonságban van, tette hozzá a házelnök. Kardosné Gyurkó Katalin, a Kulturális és Innovációs Minisztérium generációk közötti együttműködés segítéséért felelős miniszteri biztos azt mondta, a család a nemzet immunrendszere, ha a családok erősek, erős az ország és a nemzet. A magyar családok számíthatnak a kormányra, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Miniszter a közösségi oldalán megjelent videójában. Hankó Balázs közlése szerint egyeztetést folytatott a Magyar Bankszövetséggel annak érdekében, hogy a kormány által támogatott Csok Plusz, falusi csok és babaváró esetében a bankok valódi támogatást és segítséget nyújtsanak minden esetben a magyar családoknak. Éppen ezért egyszerűbben, gyorsabban, bürokráciamentesen kell ezeknek a támogatásoknak a magyar családokhoz jutnia, hangsúlyozta a miniszter. Hankó Balázs elmondta, arra kérte a bankszövetséget, hogy vizsgálják felül támogatás politikájukat. Az egyeztetéseket folytatjuk, tette hozzá a miniszter. Végül az időjárásról. Továbbra is nagyrészt fátyol felhős idő várható. Az északnyugati-nyugati ország részben lesz vastagabb a felhőzet. Csapadék nem alakul ki. Elsősorban az Észak-Dunántúlon helyenként élénk marad a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul, de a fagyzugokban ennél hidegebb idő valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 4 és 9 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Velsztájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos, karmelita szerzetes teológiai professzor Benső végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Magát adó jóság. Magasztallak, Uram, jóságodért, csodáidért, amelyeket az emberek fiaiért tettél. A jó nem zárkózik be önmagába. Minél tökéletesebb a jóság, annál inkább ki akar áradni. Isten a legfőbb jóság, a legtökéletesebben kiáradó jóság. Isten mindenek előtt önmagába árad ki a Szent Háromság ölén. Az Atya közli a Fiúval egész istenségét, lényegét, életét, jóságát, isteni boldogságát. Az Atya és a Fiú együtt közlik mindezt a Szent Lélekkel. Isten benső élete, a Szent Háromság misztériuma éppen ebben a lényegi teljes, szüntelen és abszolút közlésben áll. Ő benne valósul meg a legtökéletesebben az ismert axióma, bonum diffusivum sui, a jó kiárasztja önmagát. A végtelen jóság azonban önmagán kívülre is ki akar áradni. Isten ezért a létezők megszámlálhatatlan sokaságát hívta életre, és különféle módon és mértékben közöl velük valamennyit jóságából. Isten nem azért teremt, mivel szüksége van teremtményekre, akik semmit sem adhatnak hozzá boldogságához és lényegi dicsőségéhez, nincs semmi hozzáfűzni való, sem elvenni való, neki nincs szüksége semmire és senkire. A teremtésben Istennek az az egyedüli célja, hogy közölje saját tökéletességét, ami maga jósága, egyedül ő végtelenül bőkező, ugyanis nem haszna, hanem jósága véget cselekszik. Isten nem azért akarja a teremtményeket, mivel azokban valami jó vagy szeretetre méltóság van, hanem megteremtve őket, részesíteni akarja őket jóságában, és szeretetre méltóvá teszi őket. Isten olyan nagy, hogy végtelen nagy számú teremtménnyel tudja közölni magát anélkül, hogy valaha is kimerülne, és annyira szétáradó, hogy jóvá tesz mindent, amit csak megérint. A csodálatos látvány előtt így kiált fel a zsoltáros: áldjuk az Urat, az Urak Urát, csak ő tesz csodát, mivel jósága örökké tart. Létünk és életünk oka Isten jósága, megteremtve minket lelkünkbe nyomta jelét, bennünk él, és állandóan átjár minket. Vizsgáljuk meg szívünket, megőriztük-e magunkban az isteni jóság jelét. Isten jósága annyira ingyenes, hogy a teremtményekkel minden érdemük nélkül közli magát. Annyira bőkező, hogy mindig megelőzi őket, és javai beléjük árasztását akkor sem szünteti meg, amikor azok erre méltatlanok lesznek. Nem bűneink szerint bánik velünk, és vétkeink szerint fizet vissza, mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy irgalma az igazak iránt. Istennek meg lenne a joga ahhoz, hogy elvegye javait és életét. Végtelen jóságában azonban inkább újabb adományokkal válaszol, szeretetének újabb tanújeleit adja. Nem lelem kedvem az istentelen halálában, inkább annak örülök, hogy az istentelen letér útjáról és él. A bölcsesség könyve pedig így kiált fel: te kímélsz mindent, mert a tiéd életnek barátja. Aki Isten jóságának fényében szemügyre veszi saját jóságát, könnyen felismeri, hogy az gonosz, kicsinyes, számító és önző. Mi keresztények hányszor hasonlítunk azokhoz a pogányokhoz, akikről az evangélium beszél, csak azokat szeretik, akik őket is szeretik. Jók vagyunk azokhoz, akik jól bánnak velünk. Szolgálatot teszünk azoknak, akik azt biztosan viszonozzák, de gyakran vagyunk kemények és szűkmarkúak azokkal, akiktől nem várhatunk viszonzást. Vajon nem fordul elő, hogy édesek és jó akarók vagyunk azokkal, akik nekünk helyeselnek, kegyetlenek és ridegek pedig azokkal, akik ellent mondanak? Mihelyt hidegséget, hálátlanságot, sértést, vagy akárcsak kis figyelmetlenséget tapasztalunk, jóságunk bezárul, leáll. Megszűnik bennünk a jó indulat. Íme ennyire különbözik az ember jósága Isten jóságától. Ezért kell újra és újra fontolóra vennünk a mennyei Atya jóságát. Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért. Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad az igazaknak is, a bűnösöknek is. Kifürkészhetetlen bölcsesség. Uram, csodálatos a te tanácsod, és bölcsességed mindent felülmúl. Csak egyetlen bölcs van. Bölcsessége mérhetetlen. Istenben a bölcsesség nem különböztethető meg lététől, mint az emberben, hanem maga Isten léte. Isten a legvégső bölcsesség, öröktől létező, ragyogó, tündöklő értelmi sugár, amely átkarolja és áthatja az egész isteni lényeget, ugyanakkor abban, mint okban látja mindazokat a dolgokat, amelyek léteznek és létezhetnének. Az isteni bölcsesség tisztaságánál fogva mindenen áthatol, hiszen Isten erejének lehellete és a mindenható dicsőségének tiszta kicsordulása, az örök világosság kisugárzása és Isten működésének tiszta tükre és jóságának képmása. Az isteni bölcsesség mindenek előtt Isten tökéletes ismerete. Egyetlen teremtmény, még az angyalok és szentek sem ismerhetik meg annyira Istent, hogy kimerítsék végtelen nagyságát. Egyedül Isten ismeri önmagát tökéletesen. Mérhetetlen örömet jelent az ember számára, aki képtelen Isten tökéletes megismerésére, hogy szemlélheti az isteni titkokat átható végtelen bölcsességet, és segítségül hívhatja, hogy legyen igazi világossága. Irgalomnak, Ura, add meg nekem a bölcsességet, küld le szent egedből, hogy munkámban velem legyen és segítsen, mert tud és ért mindent, tetteimben józanul vezet majd, és megoltalmaz hatalmával. Ki ismerte fel valaha is akaratodat, ha te nem adtál neki bölcsességet, és nem küldted el a magasból szent lelkedet? Az isteni bölcsesség mindent lát, tud és ért mindent. Semmi tévedés nem lehet benne, ragyogó és hervadhatatlan. Semmi sem maradhat előtte rejtve, mivel mindent ő teremtett, s így lényegük legmélyéig ismer mindent. Semmi újdonságról nem kell tudomást szereznie, mivel mindent örök jelenben lát. Semmi sem kerüli ki átható fényét. Nektek minden szál hajatokat számon tartják, mondta Jézus. Isten jobban ismer minket, mint mi saját magunkat. Szívünk legtitkosabb rezzenése, a számunkra ellenőrizhetetlenek is, előtte teljesen átlátszóak. Kérjük tehát, hogy az ő fényében, az ő igazságában és az ő bölcsességében ismerjük meg magunkat. Az isteni bölcsesség minden dolgot Istenben ismer, a vele való kapcsolatban, minthogy ő mindennek az elsődleges oka. Minden dolgot Istentől való függésben és dicsőségére való rendelésében lát. A dolgokat tehát nem külső látszatuk szerint, hanem Isten előtti értékük és jelentésük szerint ítéli meg. Az isteni bölcsesség ítéletei tehát végtelenül különböznek az ember véges ítéleteitől, amelyek megállnak a dolgok anyagi mivoltának határánál. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Szent Pál pedig így kiált fel: mekkora mélysége Isten gazdagságának, bölcsességének és tudásának, mi kifürkészhetetlenek szándékai, mi megfoghatatlanok útjai. Ha a dolgokat Istennel való kapcsolatukban ismerjük meg, és azokat az ő színe előtt való értékükben becsüljük, ez az igazi bölcsesség. Ezt viszont csak Isten adhatja meg, mivel minden bölcsességnek az Úr a forrása. Amikor a teremtményeket és eseményeket pusztán emberi szempontok szerint ítéljük meg, hogy tudnillik mennyiben szereznek örömet, vagy okoznak kellemetlenséget, akkor balgák vagyunk. A világ bölcsessége balgaság Isten előtt. Ugyanis ekkor a dolgokat nem Istennel, hanem az emberrel való kapcsolatukban, látszat, nem pedig a valóság szerint értékeljük. Az embernek hozzá kell szoknia ahhoz, hogy túlhaladva a látszaton, a hit fényénél felfedezze a dolgok igazi, Isten előtti értékét és jelentését. Akkor megérti, hogy mindaz, amit a világ oly nagyra tart, tehetség, siker, a teremtmények megbecsülése, az isteni bölcsesség fényében semmi. A kegyelem legalacsonyabb foka is többet ér az egész világegyetem minden természetes tökéletességénél. Tudatlanságunk alázatos megfontolása arra késztet, hogy bölcsességet kérjünk Istentől. Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, buzdít Szent Jakab, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet se kételkedve. A bölcsesség megújítja a mindenséget, betér a szent lelkekbe, így teremti meg Isten barátait és a prófétákat. Isten csak azt szereti, aki a bölcsességgel él. Isten szeretet. Istenem, aki szeretet vagy, add, hogy megismerjem és higgyek szeretetednek. Isten szeretet, végtelen szeretet, örök és lényegi szeretet, amint minden, ami Istenben van, szép, jó, tökéletes és szent, épp úgy minden, ami Istenben van, szeretet. Szeretet a szépsége, szentsége, igazsága, mindenhatósága egészen igazságosságáig. A szeretet Istenben akaratának örök aktusát, a legtökéletesebb és legszentebb aktust jelenti, mivel mindig a legfőbb jó felé irányul. Ez az a szeretet, amellyel Isten önmagát szereti, minthogy ő a legfőbb és örök jó, vele összehasonlítva semmi sem lehet jobb. Isten önmaga felé irányuló végtelen szent szeretete valamint az ember önzése között, aki rendetlen önszeretettel Isten elé helyezi önmagát, nincs semmi közös. Az ember önző, mivel minden más szeretetet kizárva önmagát akarja szeretni. Isten viszont annyira ment az önzés minden árnyékától, hogy bár végtelenül szereti önmagát és tökéletesen betölti őt saját jósága, ki akarja árasztani szeretetét és javait. Így szereti Isten a teremtményeket. Létük Isten szeretetében gyökerezik, mivel Isten szeretetében hívja őket a létbe, és teremti meg bennük jó mi voltukat. Isten szeretete beleárad a dolgokba, tanítja Szent Tamás, és megteremti azok jóságát. Isten teljesen ingyenesen, szabadon, a lehető legtisztább módon, és olyan szeretettel szeret, amely egyidejűleg jó akarat, a teremtmény javát akarja, és jó tétemény, jót tesz velünk. Isten az embert szeretve életet ad neki, beléönti a kegyelmét, meghívja az életszentségre, magához vonza, és részesíti örök boldogságában. Mindaz, akik vagyunk és amink van, az ő végtelen szeretetének ajándéka. Az ember, hangsúlyozza a zsinat, csak azért létezhet, mert Isten szeretetből megteremtette, és szeretetből folytonosan létben tartja. Nem teljesen az igazság szerint él tehát az, aki nem ismeri el önként ezt a szeretetet, és nem adja önmagát oda teremtőjének. Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Az ember még a semmiben volt, Isten már látta, szerette és akarta. Szeretetével öröktől fogva megelőzte, egyetlen teremtmény sem léteznék, ha Isten nem előzte volna meg szeretetével. Te szeretsz mindent, ami van, és mit sem utálsz abból, amit alkottál. Ha gyűlöltél volna valamit, meg sem teremtetted volna. Hogy is maradhatna meg bármi, ha te nem akarnád, és hogyan állhatna fenn, ha te nem hívtad volna létre? Az ember élettörténete nem más, mint Isten iránta való szeretetének története. Ha egyszer megkezdődött, nem lesz vége, mivel Isten szeretetének nincs vége. Csak az isteni szeretet elutasítása, vagyis a bűn rendelkezik azzal a szomorú lehetőséggel, hogy megszakítsa ezt a történetet. Isten azonban mindig végtelen, örök, változhatatlan és a leghűségesebb szeretettel szeret. Ő maga a leggyöngédebb kifejezésekkel jellemzi szeretetét. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe gyümölcsétől? És még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. Isten szereti az embert, amikor vigasztalja, de akkor is szereti, amikor fájdalommal sújtja. Kegyelme és vigasztalásai, próbatételei és büntetései egyként szeretetéből fakadnak, mivel az Úr megfeddi azt, akit szeret, mint apa a fiát, akinek jót akar. Minden helyzetben, még a legszomorúbb és legfájdalmasabb körülmények között is, az isteni szeretet öleli körül az embert. Csalatkozhatatlanul javát akarja akkor is, amikor a szenvedés meredek és fájdalmas ösvényén vezeti. Sőt, az sem ritka, hogy Isten inkább azokat sújtja, akiket szeret, mert az aranyat tűzben próbálják ki, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Avilai Szent Teréz ezt írja: láthatjátok, mit adott annak, Jézusnak, akit a legjobban szeretett. Ezek az ő ajándékai e világélet folyamán, s ezek arányban állnak azzal a szeretettel, amellyel valaki irányában viseltetik. Többet juttat belőlük azoknak, akiket jobban szeret, kevesebbet azoknak, akiket nem szeret annyira. A keresztény, még ha a fájdalom keresztre feszíti is, hittel ismétli: megismertem a szeretetet, és hittem benne.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes teológia professzor Benső végtelen című szertartási elmélkedéseiből hangzottak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg a Salamon király varázsgyűrűje című mese második részét, melyet Tóth Levente olvas fel nektek.
Muluk herceg útnak indul. Muluk herceg végül is elunta a sok szóbeszédet, tanakodást, találgatást. Köszönöm nektek, ország nagyjai, hogy oly sokat töprengtek a dolgomon, szólott. Úgy látom azonban, hogy az az írás igen sokféle módon magyarázható, s nem igen tudtok megállapodni a jelentésében. Legjobb lesz tehát, ha felkeresem Omárt, a bagdadi bölcset, és attól kérek tanácsot. Az bizony nem árthat, fiam, mondta a szultán. Eredj csak! Muluk herceg másnap útnak indult. Egyetlen kísérője volt csak egy Said nevű ifjú, akit igen kedvelt. A herceg ujján ott díszelgett a rubinköves aranygyűrű, melyet az ébenfaládikóban talált. Nem tudta ugyan, hogy miféle gyűrű az, kihordta hajdan, van-e valami különös rendeltetése, bűvös ereje, de gondolta, hogy valami köze minden esetre lehet a titokzatos küldetéshez. Kairóból egyenesen Bagdadba lovagolt a herceg és pajtása. Felkeresték Omárt, a híres, nevezetes tudóst, megmutatták neki a gyűrűt és az írást, hát ha tudja a megfejtését. Omár sokáig törte a fejét, aztán bevallotta, hogy ezzel a rejtelemmel ő sem boldogul. Ellenben azt tanácsolta a két ifjúnak, hogy menjen el Bászrába. Él ott egy 170 éves mindentudó, s ha van a világon ember, aki kibogozhatja a talányt, hát ő az. Muluk és Said Bászrában felkereste a mindentudót. Hanem az is csak hümmögött, s hiába volt mindentudó, ő sem tudott megfelelni arra a kérdésre, hogy kitől származik és kihez szól az írás, s arra még kevésbé, hogy merre van az a valahol, ahol a gyűrű viselőjét az a bizonyos valaki várja. Most már igazán nem tudta az egyiptomi szultánfi, hogy mit évő legyen. Nagy volt a hőség, Muluk és pajtása lesétált a tengerpartra, hogy megmártódzék a hűs vízben. Egy elhagyott helyen levetkőztek. Muluk herceg még a gyűrűt is lehúzta az ujjáról, hogy valamiképpen el ne veszítse fürdés közben, s gondosan odahelyezte összehajtogatott ruhájára. Senki sem járt a környéken, nem volt kitől félteniük a holmiukat, s különben is a vízből könnyen szemmel tarthatták a partot. Nem is tévedt arra senki, csak egy kis tarkatollú, ezüstös fejű, aranyos csőrű madár száldosott csattogva dalolva a kék levegőjékben. Muluk és társa gyönyörködve hallgatta az énekét, nézte a röptét. Ugyan hogyan is gondolhattak volna arra, hogy ettől az ártatlan kis madártól féltsék a gyűrűt? Hanem egyszer csak azt látják, hogy a madár egyre alacsonyabban köröz felettük, aztán hirtelen lecsap, csőrébe kapja a rubinköves gyűrűt, majd ismét a magasba röppen. Muluk gyorsan a partra gázolt, onnan szólongatta, csalogatta a madarat, cuppogtatva, fütyörészve, kezét nyújtogatva nagy barátságosan. De a tarkatollú madár nem hallgatott rá, hanem felhúzott a magasba, aztán egyenest délnek repülve eltűnt a messzeségben. Valami szarka vagy csóka lehetett, mondta bosszúsan Said, az lopkodja az efféle fényes holmit. Nem volt sem szarka, sem csóka, rázta a fejét Muluk. Nem láttad, hogy ezüst volt a feje aranya csőre? Nem volt az közönséges madár, nem is gondolhatok egyebet, azért jött, hogy megmutassa, merre kell mennünk. Said hitte is, nem is, amit Muluk herceg mondott, de hát végtére azért indultak útnak, hogy kedvük szerint kalandozzanak a világban. Nem ellenkezett hát. A madár délnek repült, s délen ott nyílt a nagy tengerőből. Muluk és pajtása eladta a lovát, és hajóra szállt a tengerőbölben. Szép időben jó széllel vitorláztak, s egy-két hét alatt meg is érkeztek az India partján lévő Goa városában. Ott kikötött a hajó, hogy áruit partra tegye, majd más árukkal megrakodva elinduljon visszafelé. Na, most aztán merre? Kérdezte Szaid, ahogy ott a kikötőben áldogáltak. Ebben a pillanatban egy madár suhant el előttük olyan közel, hogy mindjárt felismerték, az ő madaruk az, a tarkatollú, ezüstös fejű, aranyos csőrű, és még azt is látták, hogy a csőrében ott csillog a rubin köves gyűrű. De amilyen hirtelen jött, olyan gyorsan el is tűnt. Megint csak dél felé repült. Azt kérdezed, hogy merre? Kiáltott fel Muluk. Hát egyenesen a tarkatollú madár után. Addig kérdezősködtek, amíg találtak egy hajót, amely éppen arra felé készült. Felkéreckedtek rá, s a hajó nem sokára útnak is indult. Hanem hát, aki akkoriban tengerre szállt, sohasem tudhatta biztosan, hogy oda jut-e, ahová akar. Nagy hatalmak szóltak bele a hajósok szándékaiba, a víz meg a szél. Most is alig haladtak, egy-két hétig erős vihar támadt. Széjjel szakította a vitorlákat, derékban ketté törte a főárbócot, s attól fogva a hullámok arra sodorták a kis hajót, amerre nekik tetszett. S a hullámoknak történetesen úgy tetszett, hogy éjszakának idején egy magányos kis sziget közelében zátonyra vessék a kormánya vesztett vitorlást. A hajó bordája betört, s a víz átcsapott a fedélzeten. A hajósok is, a hajó utasa is úszásba kerestek menedéket, de az erős zajlásban csak Muluk és Szaid meg három tengerész vergődött a partra, a többi ott pusztult a hullámok között. A hajótöröttek körülnéztek, hogy miféle helyre vetette őket a sorsuk. Hát bizony, a kis sziget nem volt valami paradicsomi tájék, szikkadt, tövisbozót, néhány gyatra kókuszpálma, meg gyér paradicsom fügebokor. Ez volt a sziget egész növényzete. Éhhaláltól éppen nem kellett tartaniuk, hanem azt már az első pillantásra látták, hogy sanyarú élet várott rájuk. De nem is az éhhalál fenyegette őket, hanem egyéb veszedelem.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, ma a Salamon király varázsgyűrűje című mese második részét hallottátok, melyet Tóth Levente mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Most volt a macska, az egér elemér. Látja ám a macska, hogy fut az egér. Megfoglak, ha mondom, te gyors volt elemér.
Pus, pus, elemér, pici kis egér. Baj lesz a hacír, most téged utolér. Pus, pus, elemér, pici kis egér. Baj lesz a hacír, most téged utolér.
Mentem vele, vesztem remelt, volt egy teve, megállt előtte emel. mese, ott kezdődött el e mese. Mi lehet e teve neve? Ezt kérdezte meg e mese, sebese a menetele, s ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele? Perecet mond eszegete, van ennek itt kedves neje, szerelmese vajon vele? A gyereke merre lehet? Pupos-e a teve gyerek? Minden reggel jól delegel, hogy egész nap csak vizet vedel. Sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere. Mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Hűvé válva álltam csak ott, tudtam, ha nem válaszolok. A kislány mindjárt sírva fakad, és ebből is félbe marad. Elátkoztam azt a percet, amikor az állatkertet választottuk mozi helyet, ott nem kapná meg kérdéseket. Azt, hogy mi lehet e teve neve, ezt kérdeztem meg e mese, sebese a menetele, ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van ennek itt kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyereke merre lehet. Se a teve gyerek, minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Elmúltak már napok, hetek, de éjjelente felébredek, ágyam mellett ott a teve, és vele van a kis emese. Percek alatt leizzadok, de ők bizony állnak csak ott, fülem zúg, a fejem sajdul, mert a kislány szája mozdul, s azt kérdi, mi lehet e teve neve, ezt kérdezi meg emese, sebese a menetele, s ha felteszel leesek-e, mi a teve eledele, perecet eszegete, van ennek így kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyereke merre lehet, pupos-e a teve gyerek, minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és ha beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok. Mi lehet-e te benned, ezt kérdezte meg emese, sebese a menetele, sap veszel le esek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van ennek ki kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyereke merre lehet, húkos-e a teve gyerek, minden reggel jól belegel, hogy egész nap csak vizet vede, sose beteg ez a teve, és a beteg lehevere, mindezekre választ várok, mert különben kiabálok, mi lehetne teve neve, ezt kérdeztem meg emese, sebese a menetele, s a fejteszel le esek-e, mi a teve eledele, perecet mond eszegete, van ennek ki kedves neje, szerelmese vajon bele, a gyerek merre lehet, fúfos, ha te fegyere, minden reggel jó belegel, hogy egész nap csak vizet vedel, sose beteg ez a teve, és a beteg lehevere, mindezekre várat várok, meg különben kiabálok, mi lehet a teve, neve, ezt kérdeztem, meg a verse, sebese, a menetele, szabfetese, lehetek-e, mi a teve, eledere, veresed, pont eszegete, van egy neki kedves, teljes, elevesne, vajon vele, a gyerekem, merre lehet, fúfos, te vagy gyerek,
Liba legelő, az egész hatás, liba legelő. Kettőtől estig itt vagyunk, szabad ég alatt. Becapott nem kell, csak puszta kézzel fogjuk a tóban a halat. Hogyha néha tüskébe lépünk, nincsen semmi vész. Egymásra szépen kipiszkáljuk, csupán ennyi az egész.
Liba legelő, az egész határ, a liba legelő, mint szántotta már. Egy szál gatyába fürdünk a nyárban, itt a liba legelő. Liba legelő, az egész határ, a liba legelő, mint szántotta már. Egy szál gatyába fürdünk a nyárban, itt a liba legelő.
A váratlanul szivatar jön, akkor sincs semmi baj. Szedjük a nádat, rakjuk a házat, szél ellen véd a baj. De ha kisüt a nap, jó kedvünk, ha fényes égig ér. Aztán este felé, ha hazaérünk, még a szemünk is enni kér.
Liba legelő, az egész határ, a liba legelő, mint számban tanár. Egy szál gatyába fürdünk a nyárban, itt a liba legelő. Liba legelő, az egész határ, a liba legelő,